Stratégiai fókuszba került az utóbbi időben a két nagyhatalom, Kína és Oroszország közé beékelődött Mongólia. Augusztus 1-én Antony Blinken, amerikai külügyminiszter látogatott Ulánbátorba, egy hónappal később, ezen a héten kedden Vlagyimir Putyin orosz elnök kereste fel mongol hivatali partnerét. Mongóliában a több száz éves orosz befolyás alakította ki a közigazgatás alapjait, az iskolarendszert, sőt az írásbeliséget is. Az alacsony népsűrűségű és jelentős ásványkincsekkel rendelkező ország a viszonylag semleges harmadik szomszéd szerepében próbál balanszírozni, a rádiónak nyilatkozó Mongólia szakértő szerint. Mizerá Katalin orientalistával Péri Nagy Kata beszélgetett.
Vlagyimir Putyin mongóliai látogatása ráirányította a figyelmet Ulánbátorra. Nagyon szívélyesen fogadták Vlagyimir Putyint. Ugye a tévében is azt lehetett látni, hogy szinte a moszkvai hagyományokat visszatükröző katonai díszszemlével, még a koreográfia is az volt, díszszemlével fogadták. Milyen történelmi és kulturpolitikai gyökerei vannak a két ország kapcsolatának? Rákerestem egy mongol weboldalra, és kicsit meglepődtem, hogy a mongol nyelv cirilbetűs írást használ, tehát ugyanaz, mint az orosz nyelv. Hogy látod a két ország kapcsolatának gyökereit?
Már a 17. századtól a sztári Oroszország is tett lépéseket, a 19. század végétől pedig ugye Urgába lett nagykövetség is, tipikusan a gyarmatok felé induló nagy birodalommal kezdett Mongólia kapcsolatokat. Majd pedig ugye, amikor bekövetkezett az a bizonyos első nagy társadalmi politikai átalakulás, az oroszországi forradalmak hangulatára gondolok. Ez már a korai időkben egyébként jelentkezett Mongóliába is, sőt, Mongóliára volt a legnagyobb hatással, mert a forradalmi körök másodikként ott jelentek meg a világon, a Szovjetunió után, és teljes mértékben átvették azt a fajta berendezkedést, azt a fajta mentalitást, amit az akkori 19-től kezdve a Szovjetunió aztán képviselt.
Hogy maradtak meg ezek a mai napig? És egyáltalán mely területeit érintik még mindig a mongol életnek?
Először is ugye meg kellett alapozni egyfajta műveltséget, ami teljesen eltért az addigi műveltségi területtől. Ugye azt kell tudni, hogy mielőtt Mongólia függetlenné vált volna, ugye előtte a Csing birodalomhoz, tehát a Mandzsuk által birtokolt utolsó kínai császársághoz tartozott területileg. Ezt a területet kellett teljes mértékben átrajzolni, ugye ott volt egy nagyon erős vallási irányultság, egy teokratikus mongol állami részről beszéltünk, amit egy egyházi uralkodó irányított, úgy hívták őt, hogy Bogdogegen, ez volt az ő titulusa, ez olyan, mint a Dalai Láma, vagy a Pancsen Láma, de hát ez volt a tibeti egyháznak tulajdonképpen a felkentje, aki ezt a részt vezette. Na most ezt kellett teljes mértékben átrajzolni a szovjet rendszerre. Egyetlen egy problémája volt a Szovjetuniónak, hogy nem volt meg hozzá ugye az a munkásosztályra hajazó társadalmi réteg, ami mondjuk a későbbi kelet-európai országokban megvolt, tehát a Szovjetunió emiatt tudott magának szövetségeseket szerezni. Itt egy hatalmas nagy pásztorlakosság volt, akit egyébként érdekelté kellett tenni abban, hogy ők is teljes mértékben infrastruktúrálisan, városias kultúrára való átállással, és hát egy teljes politikai átrendeződéssel fogadják el a szovjet-orosz viszonyokat.
Hogy lett cirilbetűs írás a Mongóliának például?
Hát a cirilbetűs írás az egyértelműen civilizációs törekvéseket mutatja, hiszen nem csak városokat építettek, nem csak kórházakat hoztak létre, nem csak ipari telepeket létesítettek, hanem bizony arra törekedtek, hogy egyértelműen kulturálisan is legyen jelen az orosz nyelvi kultúra. Ez még egyébként a politikai átrendeződés előtt megvolt, tettek erre törekvéseket a század elején, hogy lapot indítottak, orosz-mongol nyelvű lapot, és rájöttek arra, hogy ez a fajta írás, a klasszikus mongol írás, az átültethetetlen a cirill nyelvre, úgyhogy ezt át kellett kalibrálni, át kellett strukturálni, és így elértük azt, hogy 41-re be is vezetik majd teljes mértékben, és aztán része lesz a további civilizációs törekvéseknek is, az iskolarendszer megszilárdításának, és hát nagy része van ebben egyébként annak is, hogy a lakosság analfabetizmusát is ezzel tudták megszüntetni.
Amiről most eddig beszéltünk, az orosz befolyásnak ez egy pozitív része, tehát ugye...
Ez egy pozitív része volt, igen.
Mi az, ami ebből megmaradt?
Hát a cirill betűsírás abszolút létezik, és hivatalosan a cirillt használják egyébként továbbra is. Tehát egyetemeken, a művészeti intézményekben, és hát mindenhol a privát életben is.
Az orosz strukturális hagyaték mennyire maradt meg? Vagy az utóbbi időben Mongólia is elindult-e teljesen új, korszerűbb fejlődési irányba, szakítva teljes egészében az orosz függőséggel?
Hát ez egy érdekes dolog, mert azt kell mondanom, hogy a mostani 40-50 éveseknél abszolút az orosz kultúra, az orosz nyelvre való hagyatkozás, illetve abban való jelenlét, ez egy egyértelmű tradíció, amit megtartanak. Tehát nyelvükben is, anyanyelvi szinten beszélik az oroszt, használják, megtartják a kereskedelmi, gazdasági kapcsolatokat, politikai kapcsolatokat. Ugye, ahogy haladunk a különböző generációk között, egyre inkább bejön az is, hogy Mongólia nem zárkózik el egyéb kulturális hatásoktól, úgyhogy a nyugati nyelvekben is nagyon jártasak a mostani fiatalok, tanítják is magas szinten, nagyon sokat utazhatnak, már nem csak az egykori Szovjetunió, mostani Oroszország a célország, hanem eljutnak Koreába, Japánba, Egyesült Államokba, tehát megnyílt a világ a számukra, és ez a nyelvben is jelentkezik, tehát sok nyelvűvé vált. Nagyon különleges biztonsági helyzetben van Mongólia, és ezt a biztonsági helyzetet próbálja gazdaságilag, politikailag is kihasználni abszolút mértékben. Az abból adódik, hogy egyfelől hatalmas nagy a területe, rengeteg ásványszintse van, viszonylag ritkán lakott, viszont a két szomszéd, az Oroszország, illetve a Kína, egy nagyon-nagyon kínos helyzetbe is tudja lavírozni, ha nem vigyáz magára. Úgyhogy ő megpróbál egy ilyen harmadik szomszéd koncepcióval élve jelen lenni a térségbe, megpróbálja kapcsolatai diverzifikálni, megpróbál részt venni, mint partner, mondjuk az atomfegyvermentes státusz elismertetésével, aztán egy olyan külpolitikát képvisel, ami mondjuk kedvező lehet az észak-koreai rendezés esetében, vagy mondjuk az ENSZ békefenntartó műveletekben is részt vesz nagyon óvatosan, és kibalanszírozza ezt a térséget, és hát megpróbálja ugye magát, mint egyetlen működő demokráciát láttatni. Nagyon-nagyon kínos ez a helyzet, hiszen azért gazdaságilag és politikailag mindig függött a két nagy szomszédjától. Oroszország volt mindig jobb testvér, a nagy testvér Mongólia számára, még a rendszerváltás után is. Nagyon érdekes egyébként, hogy a mongol népi forradalmi párt, ami majdnem 100 éves múlttal rendelkezik, ma is jelen pillanatban is ugye a kormányzó párt, nem véletlen visszatalál ugye arra az útra Mongólia, ami már egy bejáratott út volt, hiszen most megkínálta Oroszország egy nagy gazdasági ajánlattal, és ez nagyon-nagyon kedvez a bizonytalan gazdasági státuszának. Tehát én most látok egyfajta ilyen mozgást, hogy igen, újra megpróbál a fősodorba eljutni Mongólia. Most úgy látja az erőviszonyokat, hogy a Szovjetunió utódállamaiból létrejött Oroszország, amelynek most vannak nagyhatalmi törekvései, egy nagyon-nagyon jó partner lehet. És hát ugye Kína, amitől sokkal jobban fél, jobban tart, veszélyesebbnek tűnik Mongólia számára, és mindig szeparálni kell Mongóliát valamilyen szinten, még akkor is, hogyha gazdasági kereskedelmi kapcsolatok vannak, és egyre több van. De például voltak olyan évtizedek, amikor fel sem merülhetett volna, hogy tulajdonviszonyokban Kína vagy kínai állampolgárok jelen legyenek az országban, pontosan arról történelmi tradícióknak köszönhetően, ami egy nagyon-nagyon hosszú alárendeltségi időszakot jelentett a mongol történelemben.
Az elmúlt percekben Mizerák Katalin orientalistát hallották, Mongólia szakértőt, akivel Péri Nagy Kata beszélgetett. Amennyiben ezt a beszélgetést visszahallgatnák, azt megtetik a Trend FM podcast csatornáján. 9 óra 48 perc van, 12 perc múlva mondunk friss híreket, 10 órakor addig zene, és egy kis érdekesség itt a reggeli monitorban. Tartsanak velünk!